Isten igét olvasom. A Péter apostol első leveléből. A harmadik fejezetből. A 18. verstől a 22. versig terjedő ige szakaszt. A megnevezett szent helyen a Péter apostol első levelének harmadik részében a 18. és azt követő versekből így szól hozzánk az ige. Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen, megölettetvén ugyan test szerint, de megelevettetvén lélek szerint, amelyben elment, és a tömlőzben levő lelkeknek is prédikált. Amelyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor, amelyben kevés, azaz 8 lélek tartatott meg víz által. Ami minket is megtart most képmás gyanánt, mint keresztség, ami nem a test szennyének lemosása, hanem jó lelkiismeret keresése Isten iránt, a Jézus Krisztus feltámadása által, aki Istennek jobbján van, felmenvén a mennybe, akinek alávettettek az angyalok, hatalmasságok és erők. A meghívóra ezt írtuk, hogy a mai esténk néhány alapgondolata, amelyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban. Kedves testvérek, így már a harmadik alkalommal vagyunk együtt, adventi időszakban, amikor a Krisztus visszajövetele az adventi egyik fő üzenet, tehát a második jövetele, és a mostani napjaink között nagyon nagy hasonlóság ez, és a Noé napjai között nagyon nagy hasonlóság van. Jézus a visszajövetele előtti közvetlen időszakot a Noé napjaihoz hasonlította. Olyan lesz ez, mint a Noé napjaiban. Adtak, vettek, ültettek, félrezmentek, házasodtak, és semmit nem vettek észre. És erről szólt az első esti szolgálat, hogy semmit nem vettek észre, a lényegi dolgokból nem vették észre, hogy Isten nézi őket. Nem törődtek az, hogy Isten szeme rajtuk van. Nem vették észre, hogy Isten haragszik, pedig Isten rettenetesen haragszik, mind a velünk született, mind az elkövetett bűneink miatt. Nem vették észre, hogy Isten csodálatos szabadítást és üdvösséget készít az emberiségnek. Ezt nem észlelték, ezt a csodálatos titkot. Ez el volt, vagy a szívük előtt rejtve, megsötétedett az értelmük, hogy Isten milyen nagy dolgokat cselekszik nekik, erre nem volt szemük, mert Isten munkáját nem látták, mert a világ, e világnak az Istene megvakította az ő elméiket, hogy ne lássák a Krisztus evangéliumának a szépségét. És nem vették észre azt, hogy itt az idő. Itt az idő, az utolsó idő, a megtérésnek az ideje, amikor minden eldől ezen, hogy milyen döntést hozok, jót vagy rosszat. Tegnap láthattuk azt, hogy Noé hit által bárkát épített. És sorra vettük, hogy amikor ezt a szót kimondjuk, hogy hit által, a hit szót használjuk, akkor nem jelenti ez feltétlenül a bibliai hitet. És sorra vettük, hogy milyen értelemben használhatjuk azt, hogy hit, és látjuk, hogy csak az üdvözítő hit a Jézus Krisztushoz kapcsolódó, a Bibliára alapuló hit az, ami üdvösséget szerez. A többi nem állja meg az özönvíznek a próbáját. Mondtam, hogy másfajta, sokféle emberi hittel, bizakodással, hiedelemmel lehet kártyavárat építeni, ami összeomlik. Noé azonban hitáltal bárkát épített, ami úszott a vizen, ami megmentette őt és a családját, de nem csak a földi veszedelemből, és ezóta nagy, hanem megszabadította őket az örök veszedelemből, az örök kárhozatból. Olyan bárkát kell építeni, vagy olyan bárkát kell keresnünk, ami nem csak a földi dolgokban ad nekünk megoldást, hanem olyat, ami az üdvösség kérdésünkben is menedéket és oltalmat ad mi nekünk. Láttuk azt, hogy Noénak a hite, ami által bárkát épített, mire alapult? Arra, hogy várta a megígért messiást. várta azt, hogy eljön az asszonynak az utódja, aki majd a kígyó fejére tapos. Várta azt, hogy mikor jön el az Isten által megígért szabadító, aki az ördögöt legyőzés visszavíz bennünket az elveszett paradicsomba. Emlegette Miltonnak a csodálatos könyvét, Munkácsinak a szép pesményét. Tehát, hogy ami erről beszél, hogy hogyan lehet visszajutni az Isten közelébe. Hogy mi, akik elszakadtunk Istentől, és tőle távol éltünk, vagy élünk, hogyan juthatunk vissza az Isten közelébe? Erről volt szó. És aztán még végül az a fejeztem, hogy Noé az egész életével, munkájával, meg a hitével kárhoztatta ezt a világot, és az igazság hirdetője lett. És odáig eljutottunk, hogy károsztatta ezt a világot. És láttuk azt, hogy nem akart ezt a világot megmenteni. Mert tudta, hogy ezt a világot nem lehet megmenteni. Mert ez a világ a veszedelembe megy. Mert a széles úton sokan járnak, és a veszedelembe visz az az út. És elvész ez a világ, és ennek az ábrázatja. És Isten jön ítélni, és eleveneket és holtakat, és ezt a világot megítéli. Ezt a világot nem lehet megmenteni. Talán kezdett imádkozni ezért a világért, elképzelhető, hogy kezdetben imádkot mondott el a világért, de aztán az Úr mondta neki, hogy ne imádkozz, mint a János levelében olvassuk, hogy van olyan bűn, ami utána nem kell imádkozni azért az emberért. Ezek olyan bűnöket követtek el. Nem akart világot megmenteni, de a világból meg akarta menteni azokat, akik megmenthetők voltak. És így Isten megadta neki, hogy az egész családja, ő is az ő háza, népe, benn volt a bárkában, és elképzeljük azt, hogyha a teológusoknak az a feltevés, hogy a három kőtáblát, a Biblia kezdett három kőtábláját magával vitte akkor ott a családjával, a bárkában olvasta a Bibliát, miközben zúgott a árvíznek a zaja körülöttük, ők Isten igéjét olvashatták. Az ő hite, tehát ezért volt igazi hit, mert a Messiástól függött, és az Isten igényére alapult. És tehát károsztatta a világot, és az igazságot hirdette. És itt érkeztünk a mostani esténkhez, hogy egy barátom megkérdezte, hogy hát Noé prédikált. Hogy honnan tudjuk azt, hogy Noé prédikált. És majd erről szeretnék beszélni egész részletesen is, hogy Noé mit prédikált, az igazságot hirdette. Erre mindjárt visszatérek. Ezt a világot nem lehetett megmenteni, Isten megítélte őket. Minek alapján ítélte meg ezt a világot? Még nem volt 10 parancsolat. Tehát a bűneset előtti gonosz nemzedéket, vagy nemzedékeket minek alapján ítélte meg, és amikor még nem volt 10 parancsolat. Nem volt leírva, hogy ne őj, ne paráznák, hogy hamis tanúbizonságot ne tégy. Ez később jött, sokkal később jött ez. Egyáltalán az a kérdés később is fölvetődött, hogy a pogányokat, akinek nincsen Bibliája, azokat Isten hogyan ítéli meg? Mert Isten mindenkit meg fog ítélni. Mondtam, hogy a cselekedetek könyvét fölnyitja, és mindenki megítéltetik a cselekedetei alapján. De mi az a mérőzsinór, aminek alapján el lehet dönteni, hogy jó vagy rossz volt egy embernek az élete? Azt mondja a római levél, hogy akiknek nincsen törvényük, azoknak a szívébe bele van vésve az Istennek a beszéde. A pogányoknak a lelkiismeretén keresztül szól Isten, és őket annak alapján ítéli meg. Azonban nem mondhatjuk, hogy teljesen pogány helyzet volt ez, azt azért nem mondhatjuk, hogy ezek soha nem hallották az evangéliumot. Mint ahogy ma is itt Magyarországon nem mondhatjuk, hogy valakinek nem volt lehetősége valamilyen módon az evangélium közelébe jutni. Tehát még most sincs az új paganizmus idejében az kereszténység már meggyengült, és nagyjából elszakad az evangéliumtól, vagy legalábbis az Európa, mint olyan. Nem mondhatjuk, hogy pogány helyzet állt elő, mert szólnak a harangok, azért bizonyságtétel elhangzik, és az emberek tudhatják, mi az Isten akarata. Ugyanúgy, a Noé előtt is Isten nem csak a lelkiismereten keresztül jelentette ki, hogy mi a jó és mi a rossz, aminek alapján megítélte őket. Hanem Isten az igét is odaadta nekik, illetve ige hirdetéseket, vagy ige hirdetőket, az evangéliumot képviselő embereket adott ő nekik, akiknek az életén kellett látni, hogy Isten van, Istennek mi a akarata, mi a gondolata. Tehát ezek azért voltak menthetetlenek, mert Isten világosan megmutatta nekik a jó utat, nem csak a lelkiismeretükből, hanem más úton is, példákon keresztül. Csak néhányat felsorolok. Nagyon izgalmas itt a Bibliának az első 5 fejezete. Ez az özönvíz előtti időszak, az özönvíz előtti ős története az emberiségnek, hogy Isten még ebben a világban is, Isten adott világító szövét nekeket. Hit emberei, felsorolom, Ábel, Sét, Énok, Matuzsálem, Noé. Tehát emberek éltek, mindegyik nemzedékben éltek olyanok, akik képviselték az Isten akaratát. Akik tudták, hogy Isten elkészítette az üdvösség útját, el fog jönni a szabadító, higgyetek ő benne. Tehát mindegyik nemzedékben volt ilyen. Hát Ádám és Évának a fia volt Ábel. Ugye Kain és Ábel. Ábel a hit embere volt. Hit által vitt becsesebb áldozatot, mint Kain. Az azt jelenti, hogy ő neki élő hite volt, aki a halál előtt már bizonyosságot nyert, hogy Isten őt szereti. Mert elfogadta az ő áldozatát. Tehát ott élt egy ember, nem mondhatták, hogy nem láttam hívő embert. És te is legyél hívő ember, de aki ezt elutasította, az már Isten ítélete alá került. Vagy miután ez a nagy szomorúság érte Ádámot és Évát, hogy az ő fiúk Ábel meghalt, utána azt olvassuk a 4. fejezetben, az 1 Mózes 4.25-ben, hogy fiúk született, akit Sétnek neveztek, és ezzel mint egy Isten megvigasztalta őket, és azt olvassuk, hogy Sétnek is fia született, akinek a neve Énos volt, és akkor kezdték segítségül hívni az Úrnak a nevét. Ez azt jelenti, hogy a 3. generációval talán, vagy 4. segítségül hívják az Úr nevét. Ez pedig nem csak azt jelenti, hogy egy-egy ember a csendes kis szobájában azt mondta, Uram, szabadítom, légy itt, hadd legyek a tiéd, és segíts nekem, hanem segítségül kezdték hívni az Úrnak a nevét, az azt jelenti, hogy közösség volt. Tehát voltak hívő emberek, akik már együtt imádkoztak, és együtt hívták segítségül az Úrnak a nevét. Tehát Krisztusnak már volt gyülekezete, akik az Úr nevét hívták segítségül, és itt a Jahve név van, ami az Úrnak a neve, maga az Úr, aki nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Tudjuk, hogy az Atya is, a Jahve, a Szentlélek is, de amikor az angyal meghirdette karácsonykor, hogy született néktek a megtartó, aki az Úr, a Jahve, a Kűriusz, a Jahve, ugyanaz az a Jézus. Tehát a segítségé hívták a szabadító, a megváltónak a nevét. Hogy már jöjj el, mert mondtam, az emberiségnek volt egy része, akik várták, hogy mikor jön el. Az asszonynak az utódja, akit megígért az Édenkertbe, hogy eljön az asszony utódja, és a kígyó fejére tapos. És már ott is ilyenek voltak. Vagy adott egy ilyen ragyogó életet, mint úgy hívták, hogy Énok. Hogyha otthon elővesszük a Bibliánkat, majd keressük meg az 5. rész a Mózes első könyvének az 5. fejezete, ahol találjuk ezeket a neveket, a hívőket egymás után, hogy ott van például ez a Énok. Az Énokról külön hetekig lehetne prédikálni, csak elmondom azt, hogy neki világos megtérése volt. 65 éves korában döntött a Messiás mellett. 65 éves korában döntött, hogy az Úr Jézus Krisztus követője lesz. Ma ezt így mondhatnánk. 65 éves korában olyan dolgok történtek az életében, hogy akkor ő egy döntést hozott. Mert olvassuk azt, hogy élt pedig Énok 65 esztendőt, és akkor nemzette Metusélát, és járt Énok az Istennel, minek utána Metusélát nemzette 300 esztendeig. Tehát, amikor ez a Metusséla nevű fia megszületett, ő akkor egy döntést hozott. 65 éves korában élt. Tehát 365 évet élt, ezek hosszú életűek voltak, és ebből 65 év volt Isten nélkül, a többi pedig Istennel. 65 éves korában megtért. Ezt látták az emberek, hogy Isten azt akarja, hogy megtérjünk, hogy hozzátérjünk, hogy új életet kezdjünk. Azt, hogy miért tért meg ennek, megvan a külön magyarázata, most nem akarok ezzel foglalkozni, de Isten adott ilyen ilyen csodálatos jeleket, ilyen világító bizonyságtételeket. Tehát ezeket az embereket megítélhette. Tehát nem csak a lelkiismeretük alapján ítélte meg, hanem úgy ítélte meg, hogy az evangéliumot minden nemzedékben hirdette. 10 nemzedék volt Noéig, és minden egy nemzedékben Isten adott valakit, aki hirdette az evangéliumot, és beszélt arról, hogy Isten készíti a szabadításnak az útját. És ezek között volt az egyik a Noé, aki meg különösképpen prédikált is. És amikor egy barátom megkérdezte, hogy prédikált, akkor mondtam neki, hogy igen, mert a Péter második levelében, tehát nem az elsőben, hanem a Péter második levelében azt olvassuk a második fejezet 5. versében, hogy a régi világnak nem kedvezett, de Noét, az igazság hirdetőjét 8. napjával megőrizte. Özönvízzel borítván el az istentelenek világát. Noét, az igazság hirdetőjét. Ezek szerint Noé prédikált. Mégpedig azt is tudjuk, hogy miről prédikált. Noé az igazságot hirdette. És itt a teológusnak eláll a lélegzete. Tudnélik, itt a görög szövegben is, és ennek megfelelően héberben is, az igazság szó, az nem az az igazság, amit úgy ismerünk, hogy igaz vagy hamis. Nem ez, hanem egy bírói értelembe vett igazság. Hogy hogyan leszek igaz Isten előtt. Erről beszélt. Ez görögül a dikaiószüdé, a héberül a cedek, ami egy igazságot jelent, ami egy jurisdikcionális fogalom, hogy a bíró felment, vagy elítél. Hogy igaznak tart, megbocsátja a bűnödet, vagy nem bocsátja meg a bűnödet. És Isten csak úgy adja oda az igazságát, hogy a Krisztus által. És az Ószövetségben is az emberek csak úgy nyerték el az Isten előtti igazságot, hogy hittek abban, hogy valaki helyettük meg fog halni. És várták, hogy mikor jön el már a Messiás, aki helyettük meg fog halni. És azért, aki majd meg fog halni, annak az áldozatáért, az ő helyettes áldozatáért, az Isten neked azt fogja mondani, hogy rád ma nem haragszom. Ha nem fogadod el a Krisztusnak a helyettes áldozatát, akkor bűnös maradsz Isten előtt. Ha elfogadod a Jézus Krisztus helyetted bemutatott áldozatát, aki a bűnösökért érted meghalt, helyetted elszenvedte a büntetést, akkor azt jelenti, hogy a te bűnöd, annak a büntetése rajta volt, az ő igazsága meg te rajtad lesz. És akkor Isten úgy tekint, mintha soha semmi bűnt nem követtél volna. És azt mondja itt a Péter levél világosan, hogy Noé ezt a dikaiosztűnét, ezt az igazságot hirdette. Mi magyar nyelven csak egy igazság szót használunk, az igazság. De a más nyelvekben, a németben is külön szó van az igazságra. A Wahrheit, die Wahrheit az, ami a hazugságnak az ellentéte. Itt nem az van, nem arról beszél, a die Gerechtigkeit, az igazságosság, az angol és a righteousness, vagy a truth. Tehát különböző nyelvekben azért kijön az, hogy itt egy bírói értelembe vett igazságról van szó, hogy az Isten rajtad bünteti meg a bűneidet, vagy pedig neked van helyettesed, akit elfogadtál Uradnak és megváltódnak, és azon büntette meg a te bűneidet, és akkor te már fel vagy mentve. És a Biblia világosan mondja, hogy ezt az igazságot hirdetés csak úgy hirdethette ezt az igazságot, hogy várta, hogy eljön majd a bárány. Ként meghalt Jézus. Várta, hogy eljön az asszonynak az utódja, aki a kígyó fejére tapos, azt meg annak a sarkát mardossa. Ez az ős evangélium, ez arról beszél, hogy valaki eljön és úgy győzi le a sátánt, hogy közben halálos sebet kap. És ezt tudjuk, hogy a Golgotán történt, ahol az Úr Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és miközben legyőzte a mi ellenségünket, a sátánt. És testvérek, ezt kell elfogadni. Erre kell igent mondani. És hogyha ez megtörtént, ha már kérted Istentől, hogy legyen neked a Jézus helyettesed, és ő ezt odaadta te neked, akkor nem kell félned az özönvíztől, nem kell félned a kárhozattól, nem kell félned az ítélettől, ami eljön erre a világra. Ha otthon megvan még a heidelbergi káténk, a hitvallásos iratunk, olvassuk el a 60. kérdésfelületet. Ó, testvérek, az egy olyan csodálatos, olyan 60. könyv, megérdemel a 60. kérdés és felelet, hogy hogyan igazulsz meg az Isten előtt? Hogyan nyered el az Isten előtt az igazságot, hogy téged már fedhetetlenként nézzen, és ne verje a bűneidet mindig a fejedhez? Hogyan leszel a tiéd? Jaj, olyan csodálatosan szép. Ezt hirdette Noé. Ezek az emberek tehát menthetetlenek voltak. Igaz, hogy nem volt 10 parancsolat, ami elmondja, hogy mit szabad és mit nem. De ott volt a lelkiismeretük, ami viszont azért működött másképpen, mint a teljes fogánságban élő embereknek, az Isten távolban lévő embereknek a lelkiismerete, mert tudták, hogy mi a jó. Tudták, mi az evangélium. És azt is tudták, hogy ők ezt nem fogadták el. Azt is, hogy ők menthetetlenek. Mert olyan helyzetben voltak, mint a beteg, aki tudja, hogy mi a gyógyszer, és ott van a gyógyszer, ami biztos, hogy meggyógyítaná, de nem hajlandó bevenni a gyógyszert. És hogyha valaki nem veszi be a gyógyszert, mint ezek az özönvíz előtti emberek, akkor, hanem engedetlenek, és nem engedelmeskedem az utasításnak, nem veszem be a gyógyszert, az nem fog megmenekülni, nem fog meggyógyulni. Isten megoldása készen volt, de őnekik az nem kellett. Sőt, még durvább dolog történt. Saját megoldást választottak. Azt olvassuk, hogy Kain, aki Isten büntetése alatt volt, a 1 Mózes 4.17-ben várost épített magának, és a fiának a nevéről Hánóknak nevezte el. Most arról nem akarok beszélni, hogy hogyan szaporodott el az emberiség hihetetlen módon, és erre nagy magyarázatokat leírtam, hogy egyrészt nagyon hosszú életű emberek voltak. És ez, hogy várost épített, az azt jelenti, hogy már nagy tömegű embernek kellett rövid időn belül létrejönni, de amit az egészet mondom, az az, hogy ez a Hánók azt jelenti, hogy új kezdés. Felavatást is jelenti. Felavatás, új kezdés. Kain, aki teljesen Isten ítélete alatt van, és tudja az ős evangéliumot, ő elkezd valami mást. Egy saját kezdést. Megpróbálja a saját maga, én majd építek egy várost. És majd látjuk, ez a város, hogy épül, hogy kiépül a kainitáknak a kultúrája, a civilizációja, a kézművessége is, a tudomány, hogy fejlődik. Az ödönvíz előtt fantasztikus fejlődés lehetett, olyannyira, hogy ezek az elvarázsolt emberek, az a science fiction emberek emberei visszafele projektálnak, és egy ilyen visszaszifit csinálnak ebből az egészből, és az ödönvíz előtti állapotokat valami különleges mesés dolgokkal ruházzák fel, ami nem a mi útunk. De a Biblia világosan mondja, hogy ott minden beindult, egy csodálatos fejlődés alakult itt ki, hiszen a Tubál Kainról azt olvassuk, hogy ő volt a vasszerszámoknak, részszerszámoknak a kovácsolója. Ez azt jelenti, hogy már a részkorszak is elkezdődött. A művészetek elindultak, mert volt a Jubál nevű ember, aki minden lantosnak és siposnak volt az atya. Kialakultak a zeneszerszámok. Tehát beindult valami nagyon nagy fejlődés, a fazekasság, a korongosság. Elkezdték már a gondolataikat képekben rögzíteni, kialakult a képírás, és Kain elindított egy nagyon nagy kulturális és társadalmi fejlődést is. Hogy nem az Isten megoldásával fog taprálni az emberiség, hanem mi majd megtaláljuk azt az utat, hogy tapráljon az emberiség. Isten készített az emberiségnek megoldást, szabadítást. hogy hogy készítette Isten a szabadítónak az útját. Erről szól az egész Biblia különben. De ott is, ezen emberek által, akik bizonyságot tettek, látjuk, hogy a hit útját készíti. Hogy az emberek oda menjenek Istenhez, és rájöjjenek arra, hogy nem megy, én nem tudom, én bűnös vagyok, de reménykedek te benned és a szabadításodban. Ez volt a szabadításnak az útja. Nem én, hanem Isten. Ez a szabadítás útja. Kain pedig elkezd építeni egy másik utat, ahol nem a hit, és nem az Isten, hanem én. Az ember, ez az embernek az apoteózisa, embernek a megistenülése, ami aztán kulminál a Bábel tornyában, amikor olyan nevet szerzünk magunknak, és olyanok leszünk, mint az Isten, és megoldjuk saját magunk az emberiségnek a nagy kérdéseit. Ez volt a nagyon nagy bűn, amikor Isten már elkészített valamit, és tárcán kínált ő neki, én majd magam készítek el valamit, és én magam megcsinálom. Hogy hit által üdvözülsz, vagy pedig kegyelemből. Hit által üdvözülsz kegyelemből, vagy pedig saját erőből üdvözülsz. Ez a kettő. Hit által, az Isten által, az ő kegyelme által, vagy pedig saját magad kiépítesz magadnak egy utat, összeszeded minden erődet, a saját képességedet, ami nem is olyan nagyon rossz, én majd megoldom az életemet. Hitből, kegyelemből, vagy pedig cselekedetekből. És ez a két az Isten munkája, vagy az embernek a munkája. Ez a két vonal, ami végig vezetett az emberiség történelmén. Hogy én saját magam építem ki, én magam megoldom a dolgokat, én vagyok az életemnek a kovácsa, én a saját magam feje szerint elgondolom, és ez jó lesz, és egész jó megoldásaim vannak, és nincs szükségem Istenre. Vagy pedig, Uram, semmim nincs. Olyan vagyok, mint a vak Bartimeus, aki csak a rész tányérkáját tudta rázni, és ezt tudta kiáltani, hogy Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Vagy hit által, vagy cselekedetekből. Ez a kettő. És Isten olyan világosságot adott mi nekünk keresztényeknek itt Európában a reformációkor. A reformáció évszázadában, a 16. században Isten olyan világosan megmutatta az, hogy téveig az egyház, amikor azt mondja, hogy a cselekedetek által, meg a papoknak a tevékenysége által, meg majd ilyen vallásos cselekedetek által, majd az Isten megbékítjük, hogy majd a pap bemutatja minden nap az engesztelő szentmise áldozatot. És hogy majd a pápa megmondja, hogy mit kell csinálni, a cselekedetek által üdvözülsz. És Isten nekünk olyan világosságot adott. Nem, a cselekedeteink azok bűnnel vannak megfertőzve. És hogyha ezer jó cselekedetem volna, utána két másikkal elrontom az egészet. Olyan ez, hogy hiába vezetek én Debrecentől Budapestig hiba nélkül, amikor utána mégis egy nagy hibát elkövetek, és megbüntet a rendőr, mert mégis átléptem a sebességkorlátozást. Hiába annyi jó cselekedetem, utána elrontom a másikat. És amellett nem az a baj, hogy rosszat cselekszünk csupán, hanem az, hogy ha még semmi rosszat nem cselekszem, akkor se tudok az Isten előtt megállni, mert bűnös vagyok. Isten a szívemet nézi, a szívemnek a kondícióját, és látja, hogy az nem állhat meg Isten előtt egy szempillantásig sem. Mert kiadhat tisztát a tisztátalamból, mondja Jób. És akkor az a nagy baj történt, hogy most a protestáns egyházak megegyeztek Rómával, és azt mondták, hogy a megigazulás kérdésében teljesen egyetértünk. És ez nagyon nagy baj. És aláírták ezt az egyességet a nagy egyházak. Valami református egyházunk képviselői is aláírták ezt, hogy a megigazolás kérdésében egyformán gondolkozunk. Valahogy ügyes, rabulisztikus szőrszál hasogatása, addig csütték, csavarták a luteránus meg a katolikus teológusok ezt a témát, hogy hitből is, meg cselekedetből is, meg hitből is. Tehát az, ami a reformációk a központi igazsága volt, hogy nem én, nem megy, nem tudom, képtelen vagyok rá, csak a kegyelem, és nem más, csak a kegyelem, és egyedül az Istenek az irgalma, az most össze lett összvözve, hogy persze, de azért az én cselekedőben is hozzájárultak. Ez fából vaskarika lett az egészből. És ezért az egyházak egyre gyengébbek, és gyengébbek lesznek. Mi még hála Istennek, ezt nem tudjuk. Itt a szószéken ilyen nem hangzik el, de az egyháznak a vezetői már aláírtak egy ilyet. És majd később lecsapódik ez, és egyre inkább olyanok lesznek a nagy egyházak, mint a Jelenések könyvében, hogy ott feküdt a két tanú a város utcáin. A világ meg örült neki, hogy ezek már nem ártanak. Menthetetlen volt ez a nemzetség. Mert a Kain vonalát követte, én megoldom, én várost építek. És nem vették észre, hogy Krisztus jön, és Isten építi a Krisztusnak a jövetelét. Ezért voltak menthetetlenek. Amellett még ott is rontottak a helyzeten, hogy csúfolódtak. Tehát a témám az, hogy akik engedetlenek voltak, ez van odaírva a szórólapra. Hogy ezek az engedetlen emberek nem csak, hogy engedetlenkedtek a szívükben, hanem ezek az engedetlen emberek csúfolódtak és gúnyolták. Ezt meg onnan tudjuk, hogy a Péter második levelének a harmadik fejezetében az özönvíz körüli állapotokat eseteli Péter apostol, és azt mondja, hogy tudván először, hogy a utolsó időben csúfolódók támadtak, akik azt mondják, hogy hol van a eljövetelének az ígérete. És ezt úgy érzékeljük, hogy a Noé napjairól is így volt, hogy épített már a bárkát. Már 120 éve építed a bárkát. És mondod azt, hogy eljön az Istennek az ítélet, hogy eljön az Úr ítélettel. És csúfolódnak azt mondják, hogy hol van az ő eljövetelének az ígérete. Csak mondjátok, de nem lesz ebből semmi. És akkor az akkori világ vízzel el lett borítva és elveszett. Tehát ezek még csúfolták és gúnyolták is Noét. Ők pedig azért ott voltak világító szövétnekként és prédikáltak. Ketten is prédikáltak egy időben. Tehát ezek az emberek menthetetlenek voltak, nem mondták azt, hogy mi nem hallottuk. Az ítélet napján nem mondhatják, hogy ezt nem hallották, mert az ő utcáikon prédikáltak. Előttük hangzott az evangélium. Ketten is voltak, az egyik volt a Matuzsálem, másik meg a Noé. A Noéról beszéltem, de ott élt egy vénséges vén ember, akit Matuzsálemnek hívtak. Metusélah, ez a neve. Mi így mondjuk magyarul, hogy ő volt a Matuzsálem. Ez a Matuzsálem a legöregebb ember volt a világon. Akkor nagyon hosszú volt az emberi életkor, majd talán holnap kitérek még rá, hogy az özönvíz előtti világ másképpen nézett ki, mint most. Az egész a földünknek a klimatikus berendezése is másmilyen lehetett, mint most. És így az emberi életkor is sokkal hosszabb volt, az élet biológiailag sokkal aktívabb volt. És ezért volt ez a hosszú életkor, ami az özönvíz után valami oknál fogva lecsappant, lecsökkent. És így ennek a Metusélahnak a neve az életkora 965 esztendő volt. A neve pedig nagyon izgalmas volt. Amikor ez meghal, akkor jön az özönvíz. Mondják, hogy Énok megtérését ez munkálta. Akkor megszületett a fia, ezt a nevet kellett neki adni, hogy amikor ez majd meghal, akkor jön az özönvíz. Özönvíz. Ítélet. És Isten ítéletével szembe került, és megdöbbent, és akkor oda menekült Ádámhoz, és kérdezte Ádám, hogy még kortársak voltak 200 évig. Hogyan szabadulok meg az Isten ítéletétől? És egy valaki mondhatta el azt, hogy mi az ős evangélium. Aki ott volt és hallotta, hogy eljön az asszonynak az utódja, és a kígyó fejére tapos, meghal helyettünk, és üdvösséget szerez. Akkor tért meg ez az ember. És Matuzsálem még mindig élt. Egyszerre ketten is voltak, akik prédikáltak. Az igénk azonban még izgalmasabb, azt mondja, hogy nem csak ezek az emberek prédikáltak, akiket felsoroltam. És nem csak most ketten egy időben prédikálnak, hanem a felolvasott ige, amivel kezdtem az prédikációmat, az a Péter első levelének a harmadik fejezete, amiben azt olvassuk, hogy Krisztus lelke is prédikált. az özönvíz előtti időkben. Hogyha otthon megnézzük, ez egy nagyon érdekes igerész, a Péter első levelének a harmadik fejezete, ami arról szól, hogy Krisztus is szenvedett egykor a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, megölettetvén test szerint, de megelevenítetett lélek szerint, az szerint a lélek szerint, amelyben a most tömlődve levőknek prédikált, akik engedetlenek voltak a Noé napjaiban. Ami azt jelenti, hogy Krisztus, amikor meghalt, a teste meghalt, a lelke azonban az nyilvánvaló, hogy rögtön az atyánál volt, de lélekben megelevenítetett és az atyához ment. Abban a lélekben, amiben korábban prédikált a Noé napjaiban. Ennek ez a helyes magyarázata. Tehát a Krisztusnak a hitvallásunk levő poklokra szállásának az igazi értelme az, hogy ő lélekben a pokol gyötrelmeit elszenvedte, ami kározatos büntetésüket magára vette, és így teljes szabadítást szerzett a kározatból. De a lelke az megelevenedett, az a lélek, ami korábban is megvolt, az a lélek, ami a Noé napjaiban is megvolt, az szerint elevenedett meg, és ment föl az atyához. Az szerint a lélek szerint, ami már mindig megvolt, a világ teremtésétől kezdve, Krisztus mindig megvolt, lelke által mindig itt volt, és ebben a lelki jelenléte prédikált az özönvíz előtti engedetlen népnek. Testvérek, értsük meg, Krisztus nem karácsonykor keletkezett. Krisztusnak az élete nem karácsonykor indult el. Krisztus mindig volt, az ő földi élet indult el karácsonykor. De ő mindig volt a Szent Háromság második személye, és a lelke által mindig itt munkálkodott a földön. A Krisztusnak a lelke volt a prófétákban. Hát olvassuk el, hogy a Krisztus lelke benne volt a prófétákban. És a Krisztus lelke adta, hogy különleges ereje legyen az ige hirdetésnek. Ez azt jelenti, hogy amikor Metusélah prédikált, ez azt jelenti, amikor Énok prédikált, amikor Noé prédikált, akkor nem egy emberi beszéd hangzott el, a Krisztusnak a lelke, az ő istensége volt az, ami az embereknek a szívén kopogtatott, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. És ezért volt olyan erős ez a prédikáció, és ezért menthetetlenek, mert maga a Krisztus szólította meg az özönvíz előtti embereket, és maga Krisztus hívta őket, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő vele. A Krisztus akkor is ott volt, és a lelke által prédikált, és ezért volt olyan erős ez az ige hirdetés. Tehát Krisztus maga is prédikált azoknak, akik engedetlenek voltak. Azzal fejezném be, csak már az idő nagyon elment, és nem akarom a testvérek türelmét igénybe venni. Egy órán belül szeretném, hogy véget érjen. Lehet, hogy holnap lehozom a homokórámat. Van egy homokórám, pont egy órára van kalibrálva. És akkor láthatják, hogy még van egy pár perc. És most azért hadd mondjam el, hogy kicsit árnyékos ez a megfogalmazás, akik engedetlenek voltak. De nagyon lelkesít az az egész, tudnélik, az van előttem, hogy voltak olyanok, akik engedelmesek is voltak. Tehát akik engedetlenek voltak, és most hadd beszéljük arról, hogy akik engedelmesek voltak, akik a hitben való engedelmesség útját járták. Tehát ebben a sötét, düszter világban, ami az özönvíz előtti időszakot jellemezte, voltak olyanok, akik nem csak engedetlenkedtek, olyanok is voltak, akik engedelmesek voltak, akik a hitben való engedelmesség által cselekedtek. Hát Noé is ilyen volt. Hitben való engedelmesség jellemezte az ő életét, mert azt olvassuk, hogy miután Isten elmondta neki, hogy mi a dolga, akkor úgy cselekedett Noé, amit Isten parancsolt, és mindent aképpen cselekedett. Tehát engedelmes emberek is voltak. Az, hogy a világ bennünket körülvesz, és mindenki engedetlen. Ez nem azt jelenti, hogy nekünk is engedetleneknek kell lenni. Mi legyünk azok, akik hitben engedelmeskedünk az Istennek. És ez egy olyan szép és világos kép, akik engedelmesek voltak az Istennek. És ezek, akik engedelmesek voltak Istennek, bármilyen sötét volt ez a világ, ezek felszabadult, boldog emberek voltak. Mert aki engedetlen, az boldogtalan. Aki engedelmes, az felszabadult, boldog életet él. Ezek, akiket én felsoroltam, és Isten dicsérték és magasztalták. És ilyen volt Mahalálél, akiről már tegnap beszéltem, Mahalálél, akinek a neve azt jelenti, hogy dicsérd az Urat. Tehát aki engedelmes, az annak lehet ez a neve, hogy ő az Urat dicséri. Mert Isten tényleg csak dicsérni és magasztalni lehet. Mondhatom azt, hogy dicsőítette az Urat. Mert ez egy bibliai alapfogalom, hogy az Istent lehet dicsőíteni. De nem a pogányok gyakorlata szerint dicsőítette az Urat. Nem úgy, ahogy pogányok is csinálják, mint hogy az Illés idejében a pogányok dicsőítették a maguk báját, úgyhogy körbe táncoltak, extatikus zenével fölizgatták magukat, és úgy kiabáltak, hogy Baál, hallgass meg, ez nem dicsőítés, hogyha pogány módszerekkel akarjuk az Isten dicsőíteni. A Mahalálél egészen másképpen ő hitből, nyilvánvaló, hogy az ő pszichéjére is kihatott az, hogy szereti az Úr. Ha valakit Isten megváltott, nyilvánvaló, hogy az embernek a szíve, lelke egész valója örvendezik, de józan ember volt, és Isten szent lelke által volt ez az örvendezés ő benne, és nem tudott eleget hálát adni. Azok Istent dicsőítik, az engedelmes emberek, az annak nagyon sok oka van. Ez a Mahalálél dicsőíthette az Urat a teremtett világért. Körülnézett, hogy Istenem, milyen nagy vagy, ezt a csodálatos világot megteremtetted. Pláne az özönvíz előtti világ az még sokkal szebb volt, még közelebb volt a teremtéshez. És dicsőíthette az Isten sok mindenért. A megváltóért, aki el fog jönni, és meg fogja menteni őt is. Ő a lélek szerint dicsért és dicsőítette az Urat. És ezt a dicsőítést nem lehet felidézni, úgy felgerjeszteni. Ezt nem lehet emberi eszközökkel kicsikarni. Ez a dicsőítés nem egy emberi pszichotechnika, ami által az ember valami feldobott állapotba kerül. Most voltam Erdélyben, egy nagyon kedves fiatal lelkésszel beszéltem, aki elmondta azt, hogy van egy kollega, aki ilyen erősítőkkel, meg ritmus hangszerekkel, meg ritmus képletekkel a fiatalságot hogy vezeti ilyen dicsi csapatként. Azt mondta ez a fiatal lelkész, hogy hergeli a fiatalokat. Azt mondta, hogy hergeli a fiatalokat. Ez fel lehet hergelni a fiatalokat, de ez egészen más, mint az isteni dicsőítés. Az isteni dicsőítés az egy bentről felszabadult hála, amit Isten ad a mi szívünkbe. És ez nem úgy van, hogy bármikor elő lehet idézni, hanem Isten cselekszik velem valamit, nagy dolgot cselekedett bennem, és akkor megtelik a szívem hálaadással. Ez nem egy állandósult állapot, hogy mindig egy olyan magas szinten van az ember, mert ő már betöltekezett, és most mindig dicsőít. Nem, amikor Isten nagy szabadítást ad a lelkemben, bűnből megszabadít, elvesz valami nagy veszedelmet az életemben, megőrzött egy nagy bajban, megszabadítottak az embernek, annyira tele lesz a szíve hálával, hogy szinte ki se tudja mondani. És akkor az Isten dicsőíti és magasztalja. Ez volt Mahalálélnek és a hitben engedelmes embereknek a élete. És ez a hitvallásunkban, a Heidelbergi KT-ban a 6. kérdés feleletnek is a leírása. Figyelj csak, testvér, hogy miért teremtette Isten az embert? Hogy teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, és vele örökké való boldogságban élvén ő dicsérje és magasztalja. Ezt mondja a hitvallásunk, hogy ő dicsérjük és magasztaljuk. Ilyen volt Mahalálél, és ilyen a megváltott református lélek is. Ebben segítsen bennünket az Úr. Amen. Válaszoljunk a elhangzottakra, és énekeljük evangelizációs énekünkből az első verset. Az első verset énekeljük. Urunk, olyan nagy igazság az, hogy a hit hallásból van, és az Isten igéje által. Hogy miközben hallgatjuk a te igédet, közben szinte gerjedezik a mi szívünk, és a te szeretetet szorongat bennünket, átéljük a te közellétedet, talán úgy, mint eddig még soha, mert a te igéd élő és ható, és elhat a szívnek és léleknek megoszlásáig, és megítéli a mi szívünk indulatait. Bocsáss meg, Úr Jézus, hogy mindig más utakat kerestünk, és mindig kitértünk, az utolsó pillanatban kitértünk, amikor már igazából tiéd lehettünk volna, és mindig találtunk valami olyan megoldást, amit jobbnak tartottunk, és ezzel elhalasztottunk egy óriási lehetőséget, pedig mennyire voltak és megváltott lehetne a mi életünk, és téged már régóta tudnánk dicsérni és magasztalni a te nagy tetteid miatt, csodáid miatt, amiket cselekedtél a mi életünkben, és önmagadért, aki vagy, aki szóba álltál velünk, és a te dicsőségedért, ami beragyogta a mi életünket. Köszönjük, édesatyánk, hogy szabadítást készítettél az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy mindig voltak emberek, akik ezt várták, és ebben a hitben reménykedtek, és ebben éltek. És most azt köszönjük meg, Krisztusunk, hogy mindig itt voltál, és a te népedet mindig vezetted, kezdettől fogva, a világ kezdetétől fogva, lelked, istenséged és fenséged által a tieidet mindig megszólítottad, hogy téged megismerjenek, és általad az igazságot, azt a bűnből való szabadulást és a felmentett mi voltot, amit megnyer minden ember, aki Krisztusban a megváltóját és helyettesét elfogadja. Olyan sok dolgot cselekedtél, Urunk, érettünk, és mi velünk, és a mi életünkben, most ezekben a napokban is, és ezért olyan hálásak vagyunk, és hálából szeretnénk neked élni. Jobban és jobban. Ebben segíts bennünket, kérünk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen.